Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetési igéket olvasom a Máté evangéliuma 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve kisleányt megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református anyaszent egyháznak? Ha így van, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek, hogy úgy nevelitek őt, illetve engeditek nevelni őt a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, aki atyánk vagy a Krisztusban, hálás, boldog szívvel magasztalunk téged, azért a szeretetben született örök döntésedért, amellyel akartad a drága kicsi gyermek életét. Köszönjük, Urunk, hogy teremtő hatalmad egyetlen egynek, egy kis csodának alkotta őt. És köszönjük, Urunk, hogy hűséged, gondoskodó oltalmad őrizte, vigyázta őt. Köszönjük, Urunk, hogy itt állhatunk előtted, hogy elmondjuk néked hálás, boldog köszönetünket. Köszönjük, Urunk, az örömteli rácsodálkozás pillanatait, mikor az ő egyre inkább kinyíló kicsi élete csodáit láthatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy szeretetünkre, gondoskodásunkra bíztad őt. Adj nekünk erőt, hűséget, bölcsességet, sok-sok szeretetet az ő felneveléséhez. És Úrunk, köszönjük az ígéretet, amely a keresztségben látható módon is nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus vérén megváltott gyermeke az Istennek ő is. Köszönjük, Úrunk, hogy neki is készen van a bűnbocsánat és az örök üdvösség. Hát nem csak néhány földi évtizedben gondolkodsz, örök távlatok vannak az ő számára is elkészítve. Urunk, kérünk téged, áld meg az ő szüleit, keresztszüleit, családját, és minket, mint gyülekezeti tagokat, hogy a mi hívő életünk hadd mutathasson utat neki hozzád. És egyszer, Urunk, hadd legyen az ő élete, mint ragyogó fényes csillag, ahogy a neve is mondja, amely fényes csillag életre áld mutat, hozzád vezet majd másokat is. Urunk, áld, őrizd meg, vigyázd az ő életét, hadd növekedhessék fel szülei örömére, családja gazdagodására, és hadd legyen egyszer áldozatos hűtagja a mi református egyházunknak is. Köszönjük, hogy meghallgattál minket a Krisztus nevében. Amen. Eszter, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük meg a 479. dicséretünket, énekeljük azt végig minden versével. A 479. dicséretünk így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, a 46. verssel kezdődő és az 54. verssel bezáródó igeszakaszból. És Jézus ismét a galileai Kánába ment azért, oda, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumba egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Amikor ez meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, hozzáment, és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Mondta azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már megy, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki mondván, a te fiad él. Megtudakozza azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki a Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jel gyanánt tette Jézus, mikor Judeából Galileába ment. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. És tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük az év első vasárnapját, és köszönjük, hogy ezen mi is előtted lehetünk. Hódolunk kegyelmesen megőrzött életünkkel. Dicsőítünk ígéreteidért és hatalmas tetteidért. Köszönjük, hogy a te tudtod és akaratod nélkül egyetlen hajszál sem eshetik le a fejünkről. Magasztalunk a Bibliáért, az ígéért, a te valóságos beszédedért, amely Jézusunkban karácsonykor testet is öltött, akiben láthattuk és hallhatjuk, milyen nagy szeretettel szeretsz bennünket. Gyengéd ölelésedre várunk újra, hogy a te felhangzó szavad legyen számunkra ír és gyógyító erő testi-lelki nyavajáink közepette. Szólj, Urunk, vígaszunk és reménységünk, hogy a te szavad lábainknak szövét neke lehessen, hogy meg ne botoljunk a kőbe, és az úton, melyen járatsz, egykoron célba érjünk. Kérünk, Urunk, áld meg bennünket, és ajándékozz meg mindannyiunkat szent ígéddel. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, 167. számú dicséretünknek, 162. számú dicséretünknek a 7. versét énekeljük. 162. számú dicséretünk 7. versét. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten! Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a zsidókhoz írt levél 11. részéből, annak a 3. versét. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Foglaljunk helyet. Amit a fölolvasott alapíge utolsó szavaiként mondtam, olvastam, arról szól a mai igehirdetésünk, látható és láthatatlan. A megismerhető világ tulajdonképpen ebből a két részből áll. Van a látható része, és van a láthatatlan. Maga az ember is rendelkezik ezzel a kettővel nyilvánvaló módon. Van egy látható részünk, ez a testünk, amelyet bárki láthat, de van egy különös, csodálatos, hatalmas, láthatatlan része is az életünknek. Ezek a lelki, szellemi dolgaink összességében. Ezek is mi vagyunk. Mi is állunk tehát az emberi szem számára látható, mérhető, megközelíthető, érzékelhető részből, és van bennünk egy az emberek számára teljességgel láthatatlan világ. Ez a láthatatlan világunk messze, messze nagyobb világ, mint ami látható belőlünk. És az egész világra nézve is megáll és igaz, hogy a láthatatlan világ sokkal nagyobb, mint ami látható számunkra a világból. Testi szemmel, amivel a láthatót fel tudjuk fogni, érzékelni tudjuk, születésünktől fogva rendelkezünk. De lelki szemmel, lelki látással, azzal, amelyik képessé tesz bennünket arra, hogy mégiscsak meglássuk a másik embertől kezdve el egészen Istenig, a láthatatlan és mégis valóságos részét, lényegét egy embernek, vagy magának az Istennek, ezzel csak kevesen rendelkeznek. És ezt azért fontos már az istentisztelet elején kihangsúlyozni, mert mi a legtöbben arra vagyunk hajlamosak, hogy ami a szemünk előtt van, amit látunk, aszerint mérjünk és ítéljünk. És valóban bizony csak keveseknek adatik meg, hogy rendelkezzenek azzal a különös lelki szemmel, lelki látással, amelyik nem akad el ott, amit a szeme egyből meglát. Egy olyan szellemiséggel, amelyik már tudja, hiszi, hogy az ember sokkal több annál, és sokszor egészen más, mint amit látunk. Láthatók és láthatatlanok. Kedves testvérek, új év első napján reggel Ransburg Jenővel, a gyermekpszichológussal volt beszélgetés, aminek az adott aktualitást, ahogy a vele beszélgető két riporter közül az egyik megfogalmazta, hogy úgy tűnik, mintha a tanár úr mindazt, amit eddig vallott, azt egészen a háta mögé tudta, és mint gyermekpszichológus valami egészen új dolgot hirdet immáron. Hogy is van ez, tanár úr? Igaz-e ez, hogy amit eddig képviselt, már nem képviseli? Mi történt? Azt válaszolta ez az atyafi, hogy a pszichológia az utóbbi időkben olyan új dolgokat tudott meg, és értett meg az embrionális és magzati életből, az anyamében zajló életről, ami tarthatatlanná tette az eddigi gondolkodását. Bevallom őszintén, kabátba álltam, indultam volna el a piacra, de itt megálltam. Azért álltam meg, mert tulajdonképpen, ha a régit kellett volna hallgatnom, az engem nem érdekelt. Azért nem érdekelt, mert egy radikálisan liberális pszichológus mindig azt érzékeltem, olyan nagyon látványos, mégis mindig a felszínen mozog, igazán az emberi lélek mélységeit nem is érinti. De most mondott valamit, ami miatt ott kellett maradnom. Aztán levettem a kabátomat, leültem, és megérte, nagyon megérte végighallgatni a beszélgetést. Elmondta, hogy ő sokakkal együtt a gyermek életét a világra jöveteltől számolta. Tudott ő is arról, hogy van azt megelőző időszak is, az a bizonyos 9 hónap, de tulajdonképpen a gyermek attól kezdve él, hogy a világra jön, amikor látható lesz. De azt mondja, az utóbbi években elsőrenden sok kitűnő angol tudós kísérlete bebizonyította, hogy nem csupán fiziológia, biológia, magzati élet, az anyamében zajló élet, hanem sokkal, de sokkal több. Sokkal több. Azt mondja, hogy titokzatos módon, mégis valóságosan olyan dolgok történnek az anyamében, az anya és a gyermeke között, amelyek azt bizonyítják, hogy az élet sokkal előbb kezdődik, mint mikor világra jön egy gyermek. Sokkal előbb kezdődik. És egészen megdöbbentő eredményeket fedeztek fel különböző kísérletek során ebben a tekintetben. Azt mondja, a kísérlet lényege, amely őt megrendítette, az volt, hogy terhes kismamákat arra kértek, nevezzük biblikusan áldott állapotban lévő kismamákat, arra kértek, akik ebben a kísérletben készen álltak részt venni, hogy minden áldott nap egy kis mesét mondjanak el a bennük lévő gyermeknek. Mintha az a gyermek már itt lenne kint. Lehet ezt helyettesíteni egy énekkel. De minden áldott nap tegyék ezt meg. Aztán világra jöttek a gyerekek, és arra a megdöbbenő tapasztalatra jutottak, hogy amikor a világra jött gyermekek meghallották az édesanyjuk hangját, azt a mesét, amit mindig mondott, vagy azt az éneket, amit mindig énekelt, akkor a szopásuk intenzitása végtelenül megnőtt. Egyszerűen reagáltak arra, hogy ez az édesanyjuk hangja, hogy ezt ők már ismerik, hogy efelé bizalommal vannak. Arra jöttek rá, hogy a gyermek ott bent még az édesanyjában szeretetre vágyik. És amikor ennek a szeretetnek kapja a jeleit, akkor reagál rá. Valami láthatatlan, de mégis nagyon valóságos a kapcsolat. Nem tudják, hogy hogyan és miként, de már nyilvánvaló, hogy valami csodálatos a kapcsolat. Aztán rájöttek arra is, hogyha az édesanyja simogatja a pociát, akkor a gyermek mennyire örül, amikor világra jön, és ugyanúgy simogatja a kis arcát. És egymás után jöttek rá egy csomó dologra, hogy az a láthatatlan élet, magzati élet, az a láthatatlan világ, milyen fantasztikusan valóságos világ, és milyen különösen össze van kötve a látható világgal, ahol ott él az édesanyja. Sok minden eldől az anyamében. Végérvényesen. Mondott ilyet, hogy nem megy bele, de felméréseket végeztek nem kívánt terhességből született gyermekek életútját követve, akit nem akartak a szülei. És úgy lett. És megdöbbentő dolgokra jöttek rá. A nem szeretett, nem kívánt, nem akart gyerek. Volt mindegyikbe valami félelmetesen közös. Aztán szóba kerültek a sokgyerekes családok. Szegény Havas Henrik is megszólalt néha, bár ne tette volna. Ransburg ki is javította, hogy nem úgy van az. Azt mondja, különösen a protestáns családok. Megfigyelték, hogy ahol sok gyereket vállaltak protestáns családokba, így a református családokban is. Ott a gyerekre úgy néztek, hogy ha jön, az ajándék. Isten ajándéka. És szeretettel elfogadták mindet. Akárhányat. Nem tehernek tartották minden szegénységük ellenére. És milyen érdekes, hogy az ilyen családokba fölnőtt gyermekek. Én is egy ilyen szegényen élő családban nőttem föl. Mégse a szegénységre emlékeztek, hanem a szeretetre. Ma pedig jómódú családban szeretett koldus boldogtalan egykék. A régiek Isten ajándékának tekintették a gyermeket, mondja. Aztán ilyen figyelemre méltó mondat is elhangzott, hogy a szülők általában a jó gyereket szeretik, a jó gyereküket. Hozzátette zárójelesen, sajnos. A gyerek meg a rossz szülőt is szereti. Mind. Elmondott egy megdöbbentő történetet egy gyerekről, akit az apja fölakasztott. És úgy vágták le a kötéről, aztán elvitték. Nevelték, és nem értették, hogy mi baja van, mi hiányzik neki, és egyszer megmondta az édesapja. Az, aki felakasztott. Igen, mert jó ember, tanár úr. Csak ha iszik, tetszik tudni. De különben jó ember. És a lelke békéje akkor állt helyre, mikor találkozhatott az apjával, akit átölelt. Örömmel hallgattam ezt a Ransburgi pálfordulót. Végre gondoltam. Persze nem kellett volna megöregednie hozzá, hogy mindezt tudja. Nem kellett volna annyi mindent összeolvasnia, és annyi sok tanácsot adnia. Ma már tudja rosszat. Csak a Bibliáját kellett volna elővenni. Mit mond Isten mindenről? Azért vagyunk olyan szegények, koldusok, mert a Bibliánkat nem vesszük elő. Hogy mit mond mindenről az Isten. Pedig egy református lelkipásztor leányát vette el feleségül, tudom. Olvashatta volna Isten igéjében, hogy a fiak, örökség, nézz úgy a fiadra, hogy az örökség. Olvashatta volna, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom, nem teher, Isten jutalma. Ahogy a régiek olvasták és hallották, és így fogadták a gyerekeiket. Ó, mennyi mesét hallgattak, mennyi népdalt és zsoltárt és orgonaszót hallgattak, a szüleink meg a nagyszüleink meg az előttük jártak, gyermekei az anyamében. És lettek tényleg más emberré. A láthatatlan világ, valóságos világ. Jerémiás prófétánál azt olvassuk, hogy azt mondja egyszer neki Isten, mielőtt megalkottalak az anyamében, szóval Isten alkotta meg, már ismertelek. Mielőtt kijöttél volna az anyaméből, megszenteltelek, és elrendeltem a sorsodat. Minden megtörtént már az anyamében. Ugye milyen titok ez? És aztán világra jön egy gyermek, és nem értjük. Fura dolgokat csinál, és fura utat jár, és nem értjük. Pedig egy számunkra láthatatlan világban eldőlt minden. Jövendőbeli és éppen ügyeletes, drága édesanyák, édesanya jelöltek, édesapák. Vegyétek kezetekbe a Bibliát, és nézzétek meg, hogy a Teremtő Isten, aki alkotott bennünket, mire tanít. És csodálatosan fogjátok fogadni, és nevelni azt, aki ajándék, nem nyűg, nem teher, hanem ajándék Istentől. Kedves testvérek, az olvasott napi újszövetségi igényben is összeér ez a két világ, a látható és a láthatatlan. Egy kapernaumi királyi embernek a fia haldoklik, és amikor meghallja, hogy Jézus bejön a városba, kimegy hozzá, és kéri, gyógyítsa meg a fiát. Ímje, ami látható, egy haldokló gyerek, egy érte aggódó apa és Jézus. A földi szem ennyit lát. Aztán kiderül, hogy ennek az embernek, aki oda megy Jézushoz, már van lelki szeme is. Látja Jézusban a láthatatlant. Lelki szeme látja Jézus személyében a mennyei erőt, az isteni hatalmat, magát az Istent, ahogy mi is szoktuk énekelni, hogy itt van Isten köztünk. Testvérek, a lelki szem, amivel a lelki dolgokat látni lehet, az a hit. A lelki dolgokhoz hit kell. Azzal lesz csak látható a láthatatlan. A hit az, ami láthatóvá teszi. Azt, ami egyébként láthatatlan számunkra. Amikor Jézus itt járt közöttünk test szerint, nagyon sokak közt megfordult. Nagyon sok ember látta, az újszövetségi írások szerint sok-sok ezer ember. De testvérek, csak az látta meg Jézusban azt, hogy ki ő. Csak az érintette a ruháját. Csak az fordult hozzá, úgy, hogy abból történt mindig valami. Aki a látható Jézusban meglátta a láthatatlan Istent. És ez maga a hit. A hit. A lelki szemünk, a hitünk. Amikor ez a kapernaumi főember ránézett az Úr Jézusra, de nem egy vándorprédikátort látott, hanem az Isten fiát. És tudta, hogy neki van hatalma meggyógyítani az ő fiát. A lelki dolgokat, testvérek, csak hittel lehet meglátni. Valósággá a láthatatlan csak hitáltal lesz. Megérteni, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, az mind a láthatatlanból állt elő. Csak hit által lehetséges. Testvérek, azt mondja a fölolvasott ige, hogy a mi kezdetünk is a láthatatlanban van, és a végünk is. A látható mind mulandóság alatt van, mind a láthatatlanok mind örökké valóak. Ezért mondja Isten égé, hogy törődjetek a láthatatlanokkal, mert azok örökké valók. Mi pedig törődünk a láthatóval, ami mind ideig való. Amikor Jézus azt mondja ennek a férfinek, hogy meggyógyult a fiad, megfordul és hazamegy. Mert hitte, hogy ez megtörtént. Látta a láthatatlant. Tudja, hogy így történt. Aztán hazamegy, és megkérdezi, mikor gyógyult meg a fiam. És megértette abban az órában, amikor Jézus mondta. Hinni azt jelenti, hogy látom, amit Isten mond, mint valóságot. Mint valóságot. Csak a lelki szem látja a láthatatlant. Csak a lelki ember. Kedves testvérek, a lelki látás ajándék és alázat kérdése. És ezzel fejezem be. A lelki látás, a láthatatlan látása, ajándék és alázat kérdése. Lelki, láthatatlan dolgokban mindig alázatosnak kell lenni. Jézus azt mondja, ne ítélj. Ne ítélj. Gondoljátok csak el, hogy mennyire teli van a szánk meg a szívünk ítélettel. Persze, mert abból indulunk ki, hogy amit én látok a két szememmel, az úgy van. Ide nekem, aki azt meri mondani, hogy tévedek. Pápánál pápább vagyok. Én nem csak ex-katedra nyilatkozva vagyok tévedhetetlen, hanem mindig. Ha én egyszer valakire azt mondom, ilyen, az olyan. Ha én valakit megítélek, az biztos, hogy úgy van. Jöjjön ember, aki ezt meg tudja kérdőjelezni. Ne ítélj, mondja az Úr Jézus. Kedves testvérek, még a saját láthatatlan anyamébeli életünket sem ismerjük. Azt se ismerjük. Hát még a másét. Hát még aztán a másik egész életét. És mégis milyen fölényesen nyilatkozunk emberekről. Elítélőleg. Milyen fölényesen. Mennyire nem tudjuk, hogy ki, miért lett olyan, amilyen. Mennyi bűnt követett el ellene az édesapja meg az édesanyja, már az anyamében. Mert a gyerek nem csak az imát hallja, hanem a káromkodást is. Nem csak a símogatást érzékeli, de az ütést is. És egészen meg fogja határozni, hogy szeretik-e, még mielőtt meglátták volna. Szeretik-e, vagy még nincs is, és már nyűg. Csak az Isten ismeri az életünket, mondja a Szentírás, fogantatásunktól, születésünkön át, senki más. Ne ítélj. Kicsoda tett téged bíróvá? Kicsoda vagy ember, hogy ítélsz, mondja a Szentírás. Mit tudsz te a láthatatlan világról? Igen, alázat kell a lelki élethez, a hithez. Aki a láthatóból ítél, az vak ember. Vak a Biblia szerint. És mi mindig vakként látót játszunk. Teljesen vak. Csak a hit lát. Csak a hit látja a láthatatlant. Az örökkévalót. Az emberi lelket is, meg az élő Istent is. De a hit természete az, hogy mindig túllát. Túllát. Túllát mindig a láthatón. Nem akad el azon, ami a szeme előtt van. és ha látja a másikba a láthatatlant is, akkor imádkozni kezd a másikért. Imádkozni. Mert hiszi, hogy Jézusnak van hatalma annak az életében is csodát tenni. A kapernaumi ember Jézust látta, és Jézuson keresztül belelátott a láthatatlan világba. Az Isten hatalmának a világába. És ez nagyon fontos. A hit, ha élő igazi hit, csak Jézuson keresztül lát. Ha Jézust megkerülve akarsz látni, úgy akarod látni a másikat, mindig el fogod téveszteni. A kapernaumi haldokló fiát Jézuson átlátta, és ezért tudta, hogy meggyógyul. Nézd az embereket Jézuson át. A láthatót a láthatatlanon át. És akkor nincs reménytelen ember körülötted. És akkor te sem vagy az. És átéled, hogy minden lehetséges a hívőnek. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ott hagytad azt a láthatatlan világot, amely valóságos, igaz világ, hogy eljöjj közénk. Nem is olyan rég ünnepeltük karácsonyt. Te tested öltésének ünnepét. Köszönjük, hogy amikor eljöttél közénk, elhoztad annak a világnak minden csodáját és titkát. Köszönjük, amikor valaki megláthatta benned, nem a Jézuskát, nem a kisgyermeket csupán, hanem az Isten fiát, aki a Golgota keresztjére készült, hogy megbocsássa bűneinket, és kimentsen bennünket e gonosz világból. Köszönjük, amikor adtál szemet látni. Bocsáss meg nekünk, amikor mindig elénk tólul a mi testi szemünk, és úgy gondoljuk, jól lát, pedig vak. Add, hogy legyen lelki szemünk, hogy lássuk a láthatatlant, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, és olvassuk, amit te mondasz. Hogy megértsük, hogy ami nekünk lehetetlen, neked lehetséges. Így könyörgünk a gyülekezet betegeiért, a nyomorultakért, a lelki válságban lévőkért, a megpróbált életekért. Hadd lássanak be a láthatatlanba, rajtad keresztül Jézus, akinek minden lehetséges. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszony biblia óra van, este 6 órakor a férfiak biblia órája. Szerdán 7 órakor énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor a kisebbik ifjúsági csoportnak biblia óra, pénteken este 6 órakor pedig a nagyobbik ifjúsági csoportnak. Minden vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, ugyanebben az időben gyermek istentisztelet is van, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus próbál. Hirdetem, hogy lehet jelentkezni már a 2009. esztendei konfirmációra a lelkészi hivatalban. Elég sok testvérünk elmaradt a 2008-as egyházfenntartói járulék befizetéssel. Tudjuk azt, hogy mindenkinek egyre nehezebb nyilvánvaló módon az élete. Azt is tudjuk, hogy ahhoz azonban, hogy ez a templom is itt álljon, a gyülekezeti élet menjen, működjön, ahhoz a testvérek adományaira szükségünk van. Abból gazdálkodik az egyházközség presbitériuma és vezetése. Ugyanígy felhívom a testvérek figyelmét a karácsonyi hála áldozati borítékos adományunkra, annak a lehetőségére erről se feledkezzünk meg. Itt pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy valamivel talán több mint 1000 karácsonyi meghívót, borítékot küldtünk ki, és ebbe az esztendőbe ebben is jóval kevesebb érkezett vissza, mint általában szokott. Bátorítjuk a testvéreket, aki bőven vett, mondja Isten igéje, bőven arat. Tessék kipróbálni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk 278. számú dicséretünknek. Énekeljük a 8. versét. 278.8. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Majd a magyar himnuszt.